Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Harmadfokú hőségriasztást rendeltek el csütörtöktől, egyelőre jövő hét keddig jelentették be az intézkedést. A tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának romlásához vezethet. Az újabb hőhullám miatt a Magyar Víziközmű Szövetség arra hívja fel a figyelmet, hogy a nyári forróság idején különösen fontos a tudatos és takarékos vízhasználat. A szervezet szerint az ivóvíz stratégiai jelentőségű erőforrás, amelynek megőrzése közös felelősség. Kánikulában a csapvíz a legjobb, legegészségesebb és legkörnyezetbarátabb szomjoltó, ezért mindenkit arra kérnek, az ivóvizet elsősorban az alapvető szükségletekre, ivásra, főzésre és tisztálkodásra használják. A vadállomány tömeges pusztulásának megelőzése érdekében a vadászatra jogosultak kötelesek a vadak itatásáról gondoskodni, közölt az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium az MT érdeklődésére. Ehhez támogatás is igényelhető. A paksi atomerőmű kénytelen volt csökkenteni az egyik blokja teljesítményét a környezetvédelmi előírások betartása érdekében. Új történelmi mélypontra mínusz 106 cm-re süllyedt a Duna vízállás a Paksnál, a tartós aszály és a kánikula következtében. Biztonságban van Magyarország energiaellátása, írta a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István közölte, Pakson nem üzemzavar van, hanem előre meghatározott szabályok alapján meghozott felelős intézkedés történik. Lekapcsolták Románia országos energiarendszeréről és leállították a Cernavodai atomerőmű egyes számú reaktorát, ennek oka szintén a rendkívüli szárazság és a Duna alacsony vízállása. Leállították a hajóforgalmat Budapestnél, miután rekord alacsonyra süllyedt a Duna vízállása. 28 cm-t mutatott a vízmérce délután, derül ki az Országos Vízügyi Igazgatóság adataiból. Eddig a legkisebb vízállás a folyón 33 cm volt, ez a negatív rekord 2018-ban született. Ez persze nem a vízoszlop tényleges magassága, hanem a mércéhez számolt, így átsétálni például nem lehetne a folyón, és a kisebb motorcsónakok, kishajók is mehetnek még. Újabb több ezer fős kitelepítéseket rendeltek el az erdőtüzek miatt a délnyugat franciaországi Bordeaux közelében. A spanyol kormány több mint 200 területet nyilvánított katasztrófa sújtotta övezetté a március és július közötti időszakban bekövetkezett természeti csapások miatt. Az érintett térségek között vannak a Spanyolországban jelenleg tomboló erdőtüzektől felperzselt területek is. Elfogadta a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényjavaslatot a parlament. A Tiszapárt kezdeményezését a Fidesz képviselői nem szavazták meg. A jogszabály indoklása a célnak nevezi egy olyan jogi keret létrehozását, ami biztosítja a közvagyon védelméhez, a közvagyonnal való jogellenes gazdálkodás feltárásához és a vagyon visszaszerzéshez szükséges feladatok hatékony ellátását. A hivatal elnökét és elnök helyetteseit a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül választja meg az országgyűlés. Szavaztak a parlamentben azokról a pénzügyminisztériumi javaslatokról, amiknek köszönhetően kevesebb adó nem lett, és bezárult több adóelkerülési kiskapu is. Emellett megtörtént a hazai rendszer uniós jogharmonizációja is, így megnyílt az út több ezer milliárd forintnyi uniós forrás hazánkba érkezés előtt. Az országgyűlésben döntöttek az Országos Közlekedés Szervező és az Országos Gördülőállomány Kezelő Társaság létrehozásáról. 2033-tól az Európai Unió minden tagállamában megszűnnek a vasúti közlekedési monopóliumok, a közpénzből finanszírozott szolgáltatásokat pedig versenyeztetni kell majd. Elindult az egyeztetés a Csecsemő Ringató programról, tudatta a szociális és családügyi miniszter a Facebook oldalán. Kátai Németh Vilmos ismertette, a szülői jelenlét nélkül kórházban fekvő gyermekek 23%-ához már járnak szervezett önkéntesek. A cél az, hogy minden rászoruló beteg vagy egészséges gyerek mellé képzett, szervezetten érkező segítő kerülhessen, aki érzelmi támaszt tud nyújtani neki. A kereszténydemokrata néppárt arra kéri a kormányt, hogy 100 millió forintos gyorssegéllyel segítse azon kárpátaljai magyarok elhelyezését, akiknek a lakhatása veszélybe került a hétfői brutális vihar miatt. Nacsa Lőrinc, a KDNP frakcióvezető helyettese a Facebook oldalán felidézte, a szél és jégeső idősek házainak tetejét vitte le, mezőgazdaságból élők ültetvényeit verte szét, fólia sátrakat tett tönkre, még a nagydobronyi református templom tetejét is megrongálta. Végül az időjárásról. Túlnyomóan derült lesz az ég a folytatásban, értelemszerűen csapadék nélkül, mérsékelt légmozgással. A hőmérséklet a reggeli órákban 10 és 15 fok között, napközben aztán már 31-33 fok körül alakul majd, jön tehát a kánikula. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2016@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Gyulafehérvárra és Temesvárra látogatunk, és megnézzük, hogyan működik ott a családpasztoráció.
Kertész Marika vagyok, a Gyulafehérvári Főegyházmegyének vagyunk a férjemmel együtt a családreferens házas párja Szénégető István atya mellett. És én most rövid 3-4 percben azt szeretném elmondani nektek, hogy hogyan indult úgymond a semmiből nálunk az egyházmegyében a családpasztoráció. Igazából talán azzal kezdeném, hogy az ifjúsági pasztorációból nőtt ki, ott fogalmazódott meg bennünk az a vágy néhányunk szívében, hogy de jó lenne, hogyha nem csak az ifjúságnak lenne pasztorációs vonala, vagy nem csak rájuk figyelnénk, hanem tudatosabban, szervezettebb formában a családokra is. Így hát 2003 tavaszán sor került az első kis, mondjam úgy, magcsoportos találkozónkra, amit még akkor nem neveztünk tudatosan magcsoportos találkozónak. Igazából arról volt szó, hogy néhány házaspár és Szénégető István atya összeültünk, imádkoztunk, együtt ünnepeltük a legszentebb áldozatot, és hát álmodtunk, terveztünk. Innen egy mozdulatot szeretnék kiemelni, ami nagyon szép volt számomra. Emlékszem, hogy teleírtunk egy nagy lapot, és amikor a végére értünk, István atya egyet fordított, és azt mondta, hogy ha ebből nem lesz semmi, jövő ilyenkorra nem baj. Ha Szentlélek másképp indít, akkor azt tesszük. És ez adott egyfajta szabadságot is, hogy lépjünk, hogy álmodjunk, figyeljünk a lélek indítatására, hogy merre vezet bennünket. Hát ez volt a kezdet. 2003 őszén sor került az első rendezvényünkre. Ez egy családkonferencia volt házaspárok számára megrendezve. Következő évben folytattuk a munkánkat, és rá következő évben újabb programokkal, rendezvényekkel gazdagodtunk Istennek a kegyelméből. Jegyes oktatóképzőt tartottunk, hisz nagyon sok helyen, Gyergyóban, Kézdivásárhelyen és más helyiségekben is működtek jegyes kurzusok, ahol házaspárok, papok, hol együtt, hol külön-külön próbáltak a jegyesekhez szólni. Ezt próbáltuk összefogni, őket próbáltuk lelkesíteni ezeken a jegyes oktatóképzőkön, amint említettem, 2005-ben indult el. Ugyancsak ebben az évben sor került az első családos tábor megrendezésére. Hát ez abból az igényből nőtt ki, hogy ne csak házaspárok lássuk egymást, hanem a gyerekeinket is vigyük, és a családok együtt ünnepeljünk, együtt örüljünk, együtt vegyünk részt imádságban, közös beszélgetésben, meg hát egyáltalán, hogy együtt legyünk. Aztán 4 évvel ezelőtt ismét nagy örömünkre, Istennek a kegyelméből bővült ez a sorozat, hisz megrendezésre került az első női hétvégem. Ez abból az igényből született meg, hogy néhány feleség és édesanyja összefogtunk, és azt mondtuk, hogy hát mi szeretnénk erősödni felvállalt hivatásunkban, szerepünkben, Isten akarata szerint megélni a feleség és anya szerepünket. Így jött létre ez a rendezvény. Aztán a férfiak azt mondták, hogy ők sem maradnának lejjebb, hát akkor már legyen férjek, édesapák lelki hétvégéje is, így hát lett. Ugyanebben az évben indult az elváltak hétvégéje, hisz erre is rájöttünk, hogy ők sem maradhatnak a periférián, velük is foglalkozni kell, hozzuk is szólni kell. Ezek a rendezvények mennek mind a mai napig. Az idén bővül ismét ez a repertoár az özvegyek hétvégéjével. Amire törekszünk, vagy ami a célunk, az az, hogy az evangélium igazságukba belegyökerezzünk, hogy abból táplálkozzunk. Hát ez nem ilyen sima út, nem így kell elképzelni nekünk, ez mindig olyan jól ment, mert sokszor letértünk erről az útról. De mindig volt közöttünk valaki, aki azt mondta, hogy stopp, nem jó irányba megyünk, vissza kell térni a gyökerekhez, vissza kell térni az imádsághoz, bőthöz, fogjunk össze és újuljunk meg, és kezdjük újra más alapokon. Hát így törekszünk mind a mai napig folyton újból és újból megújulni, együtt lenni, szeretett közösségé alakulni.
Évente 3 jegyes kurzus van, 10 találkozó egy-egy jegyes kurzus, tehát a házasságkötések száma a két plébánián az 50 fölötti, most nem is tudom, de olyan 70 körül van, és így érthető, hogy szükséges 3, ennyi fér bele az évbe. Azt mondtam vasárnap a gyerek ifjúsági mise után pár házaspárral találkoztam, hogy nézzétek, megszorult Magyarország, kell valamit írjatok, estére legyen meg, mit csináltok ti családosok? És akkor ezt írták, úgyhogy olvasom, rövidebb lesz. Gyergyői fiatal családosok közössége 2007. októberben jött létre. Nekem nem volt időm, akkor kerültem oda, annyi munkám volt, és az egyik munkatársamnak azt mondtam, elosztottuk a munkát, te fiatal házasokkal foglalkozz, csinálj valamit. Összehívta őket, egy pár családot, és így született meg a családos találkozó közösség. Közösség megalakulását követően közvetlen időszakban hetente találkoztunk a plébánián, amelyen részt vettek gyermekek is. Később a családoknál kezdtünk találkozni, mert a gyerekeket, foglalkozásait könnyebben meg tudtuk oldani, és kényelmesebbnek tűnt családi szempontból is. Mindmáig ebben a formában találkozzunk, sorrendben más-más családnál, hogy lelki napon külön részt vettek, amelynek következtében új alapokra helyeztük a közösséget. Sikerült egy új struktúrát felállítani, 2 hetente teljes családos alkalom van, és a közbelső heteken felváltva csak nők, női est, vagy csak férfiak, férfi est. találkoznak egyelőre megbeszélt helyszínen. Ezeken a speciális alkalmakon megfelelő témák kerülnek megbeszélésre. Feleség, anya, férj, apa szerepek, jobb vállalása Istenben és Istennel, illetve egyes alkalmak a közösségépítést segítik elő, filmnézés, sportolás, teázás, vacsora, csaták. A teljes családi részvétel a különböző témákat tárgyaljuk meg, különbözőségek, szexualitás, gyermeknevelési feladatok, családi konfliktus kezelés, házastársi kapcsolat, fejlesztés, stb., amelyek segítenek a családi problémák megoldásában, illetve gyermeknevelésben nyújtanak támpontot számunkra. Az estéket többnyire imával kezdjük és zárjuk, a téma felvezetése és megosztása alatt a gyermekek játékkal töltik az időt. Úgy gondoljuk, hogy a közösséget Isten formálta, amelynek következtében már 9 család tartozik a családos közösséghez. Istenhez fohászkodva lassan céljaink is megfogalmazhatóvá válnak számunkra. Talán az egyik legnagyobb célunk, hogy a mai erkölcstelen világ viszontagságai mellett olyan életet éljünk meg házastársi viszonyban, családi, baráti és munkaközösségben, hogy a gyermekeink számára példaértékű legyen, amelyet méltóképpen tudjanak az ők életükbe beépíteni, megélni és továbbadni, majd saját gyermekeik számára. Ezáltal is megpróbáljuk fenntartani a helyes Istentől megáldott szent családi életformát. Jövőre nézve célunk, hogy Istenhez közelebb vigyük gyermekeinket különböző játékos módszerekkel. Mit jelent számunkra a családos közösség? És akkor itt egy pár család röviden ír egy-egy megjegyzést. Az I-s család, 2 gyerekes család, ezek mind fiatal gyerekek. Úgy számunkra a családos közösség egy építő kocka, úgy a házastársi életünkben, mint a gyermeknevelésben. Közösségnek köszönhetően úgy érezzük, hogy közelebb kerültünk Istenhez, és megtapasztaltuk a házasság szentségének a megtartó erejét, amely által gyermekeink is fejlődni tudnak a hitéletben. Bernát család, 2 gyerek szintén. Mi voltunk az utolsó láncem ebben a közösségben, az utolsóként csatlakozó család, egy Istent életünk központjába helyező közösséghez való tartozás által nagyobb biztonságot érzünk a világban. Közösségnek köszönhetően megújulhattunk, és továbbra is megújulhatunk, imár családként keresve az életet Istenben és Istennel. Gyermekeink számára úgy szintén alapközösség, ez a családos gyermekközösség, ahol felszabadultan játszhatnak és imádkozhatnak velünk. Szegletkő karizmatikus közösségen belül is megérett az igény a családokkal való külön találkozókra. Így 2010 májusától 2 heti rendszerességgel szervezzük családos összejöveteleket. 5 család részvételével szervezzük ezt. Minden alkalmat egy-egy családnál tartunk, ahol a családot érintő kérdések, problémák, helyzetek kerülnek megbeszélésre. Találkozások célja az, hogy a Szent Család példájából kiindulva Jézus tanítását beépítsük önmagunk és családjaink életébe, valamint egymást hitben, lelkileg, szellemileg, és akár anyagilag is támogassuk. Tehát ez a második családos közösség, amely frissen született. És innen 2 családnak a rövid összefoglalója, Erdős család, 2 gyerekes, hétköznapokban megtartó erőt képez, eligazítást ad a házasság, illetve a gyermeknevelés útvesztőiben. Egy olyan közösség, ahol számunkra kedves emberekkel együtt tudunk Isten felé közeledni. Fontosnak tartjuk Isten bevonni családi és közösségi életükben, hiszen ő általa maradhatunk meg azon az úton, amelyet Isten megálmodott az emberről. Balázs Kercsó család, valaki számára különösen ismerős jelenlevő magyarországiak közül, mert nevelgette az egyik felet itt Magyarországon. Számunkra a családos közösség erős kapocs, amely családias légkörben összeköt más keresztény családokkal, segít minket a kommunikációs hitbeli növekedésben, felelősségteljes életvitelben, iránytű ahhoz, hogy családi életünk Istenre találjon, és Istenre tájoljuk be, és ügyes-bajos dolgainkban helyes látást, jó tanácsokat kapjunk.
Szilvágyi Zsoltnak hívnak, Temesvár, józsefvárosi plébános vagyok. Ma is hallottunk a kisebbségről, és hogy milyen fontos a kisebbségnek a szerepe. ami ezt sokszorosan megéljük. Temesvár a bánságnak a központja, közel 400 ezer lakósa van, és ebből körülbelül 15-16 ezer katolikus él 7 plébánián. Mindenféle szempontból szorvány, vallási és annál inkább nemzeti szempontból. Több mint 7 évet ifjúsági lelkipásztorkodásban dolgoztam, egyházmegye ifjúsági lelkészként, egyetemi lelkészként, és 5 évig voltam főállásba iskola lelkész. Nagyon sok tapasztalatot gyűjthettem a fiatalok területén. Még működésem első éveiben elsősorban az kötött el a figyelmemet, hogyan lehet a fiatalokat megszólítani, egy közösségbe vonni és megtartani őket. Amint telt az idő, egyre inkább az a kérdés foglalkoztatott, hogy mi lesz a fiataljainkkal, kiknek adjuk át igazán őket, és arra a következtetésre jutottam, hogy családpasztoráció nélkül semmiféle ifjúsági pasztoráció igazából nem éri el a célját, és nem túlzok, azt mondom, hogy a lelki pásztorkodásban igazából minden a családpasztoráció körül forog. A gyermekek, fiatalok, idősek pasztorációja, előbb-utóbb oda jutunk vissza. Hogyan kaptam én ajándékba a családokat? Hát úgy, hogy lassan kezdtek nőni a fiataljaink, házasságra készültek az egyetemistáink, egyre gyakrabban tartottam jegyes oktatást, tartottunk együttjáróknak hétvégét, ahol családok készültek és tettek tanúságot, majd az egyik ifjúsági csoportunk átalakult családos csoporttá. Mivel akkor elég sok munkám volt az ifjúság területén, igazából meg sem mertek szólítani, hogy valaki figyeljen már rájuk, hanem úgy kezdődött, hogy 2-3 család vasárnap esténként egymásnál találkoztak, kerestek maguknak egy-egy beszélgetési témát, először a Schönstatti mozgalom családos témáit beszélték el át, és körülbelül másfél évig ők így a maguk módján próbáltak közösséget tartani, ameddig egyszer végül is kimondták, hogy egy kis időd nem lenne nekünk is. És rájöttem, hogy még akkor is, hogyha mást elhanyagolok, nagyon fontos, hogy rájuk legyen időm. Így alakult ki a magyar családos csoportunk, a román családos csoport, akik a kármelita lelkiségben éltek, ők a román családos csoportunknak a kezdete. Úgy érzem, a gyermekcipőben járunk, de fő, hogy járunk. És ezen tapasztalatok szerint néhány gondolatot szeretnék veletek megosztani. És elsősorban tényleg mindenkit bátorítani. Nagyon jó, ha fiatalok mernek kezdeményezni. Családosoknak azt szeretném mondani, hogy merjenek kezdeményezni, hiszen vannak barátaik, vannak ismerős családjaik. 2-3 család elég ahhoz, hogy egy családos közösség szülessen. Paptestvéreimnek és a szerzetes testvéreknek azt mondanám, hogy legyen fülünk meghallani a családoknak a kérését, amit néha kimondanak, néha nem mondanak ki. És ha nem mondanak ki, akkor merjük mi meghívni őket. A tapasztalatom az, hogy nagyon sok a magányos család. Még fiatal korban a fiatalok jelen vannak az ifjúsági közösségben, házasságkötés után annyira leköti őket a munkahely, majd a gyermek születése után a gyermek nevelése, hogy a családok nagyon könnyen elmagányosodnak. Merjük meghívni őket. Persze vannak negatív tapasztalatok is, hogy egyedül vannak, de mégis azt mondják, nincs időm. Sok-sok türelemre és szeretetre van szükség. A tapasztalatom az, hogy a közösség megtartja az embert. Főleg a kisebbségi létben, de most már azt mondjuk, hogy ha kereszténységet nézzük, mindenhol kisebbségben vagyunk. Isten működésének a jele és a közösség ereje nálunk a gyermekvállalás. Hát ez nálunk sincs másként, mint Magyarországon. Nagyon-nagyon nehéz, hogy a családok átlépjék azt a bűvös küszöböt, hogy 2 gyermeknél többet vállalnak. Főleg a magyar családos csoportunkban az idén több helyen megszületett a 3. gyermek. Ez nekem annak a jele, hogy a közösség bátorítja, megtartja az embereket, és van egy 6 gyermekes családunk, az apa filozófia tanár, egyetemen is tanított, és jelenleg a felnőtt katekézist vezeti a plébániánkon. Fontos, hogyha családos csoportok között kapcsolatok alakulnak ki. Nem lehetünk szigetek, és egy nagy veszélyt látok abban, hogyha egy családos közösség csupán egy baráti közösség marad. Egy olyan haveri közösség. Annál több kell legyen. Mi 2 évente szervezünk lelki gyakorlatot Adventben és Nagybőtben. Meghívtunk 2 aradi családot, ők hoztak még egyet, és jelezték, hogy ők is elkezdtek Aradon találkozni. Egy közös lelki napot szervezünk, és ezek a lelki hétvégéken 3 fő előadás zajlik le, hangzik el. Egyet a lelki pásztor vállal, egyet, hogyha van szerzetes nővér, a schönstatti nővérekkel dolgozunk együtt, és egyet kötelező módon az egyik családosunk. Még egy gondolat, a liturgikus ünneplésnek a fontossága. A családos szentmiség, ahol a közösség előtt tanúságot tudnak tenni, már azzal a ténnyel, hogy ott vannak. Gyerekek minisztrálnak, ők az első sorba kapnak helyet, és például amikor ők tettek tanúságot, én 2 percig prédikáltam, és a 10 percet átadtam nekik, biztos hatásosabb volt, mint az én prédikációm. Így beszélt a 6 gyermekes család, legutoljára azonban beszélt az a családunk, akiknél a 2. gyermek fogyatékos. Mit jelent úgy családosként élni és Istenben gyökerezni? És utolsó gondolat a személyes törődés. Nem lehet névtelenül pasztorálni. Nem lehet csak összehívni, és utána megint 1 hónap múlva találkozunk, hanem úgy lelki pásztorok és családok, fontos, hogy figyeljünk egymásra. Ami számunkra kihívás a nagy szorványban, házasságaink 80%-a vegyes házasság. Ez egy új kihívás mindannyiunk számára. Például az egyik családos közösségünkben van egy család, akik járnak, és nagyon aranyosak, sőt azt mondhatnám, hogy igazi vallásos emberek. És a gyermek 1,5 éves, de még nem keresztelték meg, mert nem tudtak megegyezni, hogy katolikus vagy ortodox legyen. És ez nem az egyetlen család. Ez egy egyedi helyzet. A vegyes házasságok azok segítenek ugyan az egységbe, de egy új kihívás elé helyeznek bennünket. Nagy-nagy tapintatra és nagy-nagy szeretetre van szükség. És a másik, ami nagyon próbára teszi a családjainkat, az a külföldön vállalt munka. Fiataljaink nagy része külföldön dolgozik, ami egyházközségünkben is 2/3 az egyházközségünknek idős ember, de ami sokkal fájóbb, amikor csupán az egyik családtag megy el külföldre. Röviden ezt szerettem volna megosztani, és annyit, hogy valóban mi egyáltalán nem a számokban gondolkozunk. Nem tudunk felmutatni nagy tömeget, és nem tudunk felmutatni óriás és nagyon sok családos, ifjúsági közösséget. 6 első áldozónk lesz az egyik csoportba, másik csoportba, 12 magyar és román gyermekek, 4 bérmálkozónk lesz, kicsik a számok, de valójában ez a mustármagnak a reménye, és igazán bátorság, mert 2-3 család által is születhet valami szép dolog. Meg kell próbáljunk egy kreatív kisebbség lenni, mert Európában keresztényként mindenhol kisebbségben vagyunk.
Szélvágyi Zsolt, Temesvár józsefvárosi plébános püspöki helynököt hallották.
esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Bechstein, a vízi tündér című meséjét, melyet Tóth Levente olvas fel nektek.
A molnár meg a vízi tündér. Volt egyszer egy derék molnár, szorgalmasan dolgozott és szépen gyarapodott, gond nélkül módosan éldegélt ifjú feleségével. De egy napon beköszöntött hozzájuk az ínség, folyton fogyott vagyonkájuk, szegényedtek, s végül még a malmukat is dobra verték. Búna keresztette a fejét a szegény molnár. Egész nap azt hányta vetette magában, hogyan segíthetne a bajon, hogyan vergődhetne újra zöldágra. Éjjel sem volt nyugovása, kerülte az álom. Egyszer felkelt hajnaltájt, s kilépett a házból. Azt gondolta, talán megkönnyebbül a szíve, ha járkál egy kicsit a szabadban. Ahogy odaért a malomtó zsilipjéhez, hallotta, hogy megcsobban a tóvizes. Amint oda nézett, látta, hogy egy fehér testű, gyönyörű hajadon emelkedik ki belőle. Azt gondolta a molnár, nem lehet az más, mint a malomtó tündére. Félelem szállta meg, nem tudta, elfusson-e vagy ott maradjon. Hanem akkor a tündér nyájasan a nevén szólította, s megkérdezte tőle. Mind búsulsz, jó molnár? Mi nem észtődöl, hát ha segíthetek a bajodon. Megnyílt a molnár szíve a nyájas beszédre, s elpanaszolta a tündérnek. Szorgalmasan dolgoztam világéletemben, gyarapodtam is szépen, s most szegény vagyok, mint a templom egere. Betevő falatunk se lesz ma holnap. Ennyi csak a bajod, hiszen ezen könnyű segíteni. Ne félj semmit, gazdagabb leszel, mint voltál. Cserébe csak azt kérem tőled, add nekem a legfiatalabb élőlényt, amit a házadban találsz. Megörült a molnár, azt gondolta, valami ebbkölyök vagy kis macska a legfiatalabb a házánál, mi más lehetne? Könnyű szívvel indult vissza a malomba. Amint a kapun befordult, kiszaladt elébe a szolgáló a hírrel. Fiú gyermeke született a feleségének. Megrémült a szegény molnár, erre nem gondolt. Elsőszülött fiát ígérte hát a tündérnek, ment a feleségéhez, és elpanaszolta neki nagy baját. Odaadnám a gazdagságot, amit a tündér ígért, keseregte, ha megválthatnám a fiamat. De senki sem tudott neki tanácsot adni, hogyan válthatná meg elígért fiát. Nőtt a fiúcska, szépen cseperedett, s ahogy nőtt, úgy gyarapodott a molnár. Nem sokára több vagyont szerzett, mint amennyie volt, de nem tudott örülni neki. Egyre a fián volt a szeme, a malomtónak közelébe se engedte, attól tartott, kibukkan a vízitündér, s elragadja a fiút. Teltek, múltak az esztendők, legény sorba került a fia. Kitanulta a vadászmesterséget, daliás vadász lett belőle. Meg is házasodott hamarosan, feleségül vett egy szép hajadont, és boldogan élt vele. Egyszer vadászni indult, s egy pompás őz iramodott ki előtte a sűrűből. A vadász űzőbe vette, sokáig hajszolt, s egyszer csak annak a tónak partjára ért, amelynek közelébe se mehetett gyerekkorában. Szomjas volt nagyon, a víz fölé hajolt, hogy igyék belőle. Abban a pillanatban megcsobbant a víz, felbukkant a vízitündér, átkarolta az ifjú vadász nyakát, és lehúzta magával a mélybe. Összecsapott a víz a fejük fölött, gyűrűt vetett a tó, aztán az is elsimult. Odahaza várva várta ifjú felesége, de hiába. Kétségbe esetten indult keresésére, amikor a malomtóhoz ért, meglátta az ura vadásztarisznyáját, ott úszkált a víz színén. Tudta mindjárt a szegény asszony, mi történt az urával. Attól fogva ott bolyongott éjjel-nappal a tó körül, kedves urát szólongatta panaszosan, de hiába. Végül összeroskadt a fáradtságtól, és mély álomba merült. Álmában virágos réten járt, s addig ment, még egy kunyhóhoz nem ért. Öreg varázslóasszony lakott a kunyhóba, s megígérte neki, hogy kiszabadítja az urát a vízi tündér fogságából. Amikor reggel felébredt az ifjú asszony, eszébe jutott csodálatos álma. Elhatározta, hogy megkeresi a varázslóasszonyt akármi áron. Elindult a virágos mezőn, akár álmában, s addig ment, míg az álombeli kunyhót meg nem találta. Csak ugyan egy öreg varázslóasszony lakott benne. Bekopogott hozzá a szegény asszony, s elpanaszolta neki nagy baját, elmondta azt is, hogy az álma mutatta meg neki, kihez folyamodjék. A varázsló asszony azt tanácsolta neki: menj ki, lányom, hol töltekor a Malomtó partjára, vígy egy aranyfésűt, azzal fésüld szép fekete hajadat, aztán tedd le a fésűt a partra. Megköszönte az ifjú asszony a tanácsot, gazdagon megjutalmazta a varázsló asszonyt, s hazafordult. Lassan teltek a napok hold töltéig, de végre kiteljesedett a hold, s ment az asszony a tó partjára. Elővette szép aranyfésűjét, fésülte, fésülgette szép fekete haját, aztán letette a fésűt a partra, s várni kezdett türelemmel. Megmozdult a tó tükre, tajtékot hányt, hullámokat vert, egy hullám felcsapott a partra, s elragadta az aranyfésűt. Nem telt bele egy szempillantás, megcsobbant a tó, s kibukkant belőle az ifjú vadász feje. Nézte, nézte szomorúan a feleségét, de még mielőtt szólhatott volna, feltornyosult előtte egy nagy hullám, s ő visszamerült a mélybe. Gyűrűt vetett a tó, aztán elnyugodott, békésen tükröződött benne a teli hold. A szegény asszonynak nem lett könnyebb a szíve. Vigasztalanul bolyongott megint a tó körül, s amikor fáradtan ledőlt pihenni, megint csak azt álmodta, hogy a varázsló asszony segít a baján. Másnap jókor reggel elindult a virágos réten, s megkereste a kicsi kunyhót. Elbeszélte a varázsló asszonynak, hogy az urát látta ugyan, de meg nem szabadíthatta. Az akkor azt a tanácsot adta neki: várd meg, leányom, a következő holdtöltét. Védj egy aranyfuvolát, menj a tó partjára, fújj egy dalt a fuvolán, aztán tedd le a partra. Megszívlelte a tanácsot a vadász felesége, úgy tett mindent, ahogy a varázsló asszony mondta. Amikor az aranyfuvolát letette a partra, megmozdult a tóvize, tajtékot kavart, hullámokat vert. Egy hullám elragadta a fuvolát a partról, s nyomban utána kibukkant az ifjú vadász, most már mellig, s vágyakozón tárta ki karját felesége felé. Magas hullám tornyosult fel megint előtte, s visszalökte a mélybe. Ott maradt megint a felesége egy szál egyedül szomorú szívvel. De vigasztalásul megint álmot látott. Ott járt a virágos réten a varázsló asszony kunyhójában. A varázsló asszony még egy utolsó tanácsot adott neki: menj ki a tópartra, amikor kitelik a hold. Vígy magaddal egy aranyrokkát, fonj, fonogas rajta, aztán tedd le a rokkát a partra. Hajszára úgy történt minden, mint először és másodszor. Hanem amikor az aranyrokkát letette a partra, s egy hullám elsodorta, kibukkant a vadász, előbb nyakig, aztán mellig, egyre kíjjebb emelkedett a vízből, végül kiszökkent a partra, és kedves felesége nyakába borult. Alig, hogy összeülelkeztek, nagy zúgás, sustorgás támadt. Kiáradt a tóvize, elöntötte őket, már-már elragadta mind a kettőt. Elkiáltotta magát az ifjú asszony: öreg anyu, segíts! Abban a szempillantásban vadluddá változtak, gácsérre a vadász, rucává a feleséges, ott úszkáltak mind a ketten a megáradt tó tükrén. De egyszer csak feltornyosult egy magas hullám, s kivetette őket a partra, egyiket erre, másikat arra, s amikor a parton mindketten emberré változtak, hiába keresték, nem találták egymást. Elindult a vadász a mezőn, ment, bolyongott sokáig, nem lelte meg sem feleségét, sem apja házát. Beszegődött juhásznak, a felesége meg más vidéken juhásznénak, csak hogy messze voltak egymástól. Egyszer aztán a juhász arra a vidékre terelte a nyáját, ahol a felesége legeltette a magáét. Megtetszett neki a kövér füvű rét, s ott maradt. Attól fogva együtt terelgette a nyájat a juhász meg a juhászné, de nem ismerték meg egymást, mert a vízi tündér elvarázsolta a szívüket. Egy este, holt töltekor megint együtt legeltettek. Lehevert a juhász a fűbe, elővette a furujáját, játszogatott rajta. Eszébe jutott a juhásznénak az aranyfuvolája, ahogyan fújta, fúvogatta a tó partján teli holdkor. Eszébe jutott, és megeredt a könnye. Megsajnálta a juhász, faggatta, mi baja. Elbeszélte akkor neki az asszony nagy bánatát. Elmondta a rendre, hogyan próbálta megszabadítani az urát a vízi tündér fogságából, és hogyan vesztette el végül. A juhásznak akkor, mintha hályog esett volna le a szeméről, megismerte nyomban ifjú feleségét, az is az urát, sírva borultak egymás nyakába. Aztán hazatértek szülőföldjükre, s boldogan éltek attól fogva, amíg csak meg nem haltak.
Kedves gyerekek, ma este Bechstein, a Vízi Tündér című meséjével búcsúzunk tőletek, melyet Tóth Levente olvasott fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk a Szent Miséről szóló elmélkedésünket, sőt azon belül is az áldozással kapcsolatos gondolatainkat. Már a fölajánlásnál elmélkedtünk arról, hogy a nyugati egyház kovásztalan kenyeret használ, megjegyezve azt, hogy az első századokban, mivel a keresztény hívek vitték magukkal a szent áldozáshoz a kenyeret és a bort, ezért a keleti egyház egyértelműen a kovászos kenyeret használja a mai napig is átváltoztatáshoz, illetve az áldozáshoz. A nyugati egyház azonban fokozatosan visszatér a kovásztalan kenyérhez, először egyben sütve, majd pedig külön-külön kis ostyákkal, kis kenyér darabokkal végzi a szentmisét, és ebben részesíti a kedves híveket. Tarjányi professzor úr megjegyzi a könyvében a II. Vatikáni zsinat dokumentumai alapján, hogy a kovásztalan kenyér tradíciójának megőrzése mellett törekednünk kell arra, hogy a jelszerűség itt is érvényesüljön. Mi ez a jelszerűség? Szent Pál nyomatékosan hangsúlyozza az 1. Korintusi levél 10. fejezetében, hogy a hívek Krisztussal és egymással való közösségének az az alapja, hogy mi sokan egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérben részesedünk. Egy kenyérből. Éppen ezért hangsúlyozza a professzor úr a zsinat alapján, hogy olyan kenyérből készült ostyára volna szükség, ami megtörhető, szétosztható, ami étel jellegű. Ezért készítenek immár sok helyen vastagabb, megfogható, megrágható, azaz étel jellegű, tehát jelszerűbb kenyeret. És ugyanehhez a szemponthoz tartozik, hangsúlyozza a professzor úr, hogy az általános rendelkezések azt is javalják, hogy az a legjobb, ha az adott szentmisén átváltoztatott kenyérrel történik a szentáldozás, mert ez fejezi ki legteljesebben azt, hogy az ember áldozata összefoglalódik a felajánlott kenyérben, ugyanaz kapja vissza az ember, csak immár átistenítve az örök életre vezető táplálékként. Egy-két megjegyzés a rádió hallgatókhoz. A műsort fölolvasó, elmondó papnak valóban jó lenne, ha és sok helyen láttam már papi életemben, hogy egy nagy ostját, és nem a szentmisében szokásos nagy fehér ostjára gondolok, hanem annál sokkal nagyobbra, használnak némely helyen a szentmiséhez. Nem is teljesen fehér a sütés miatt, ezt töri meg a pap, és ezt osztja ki a szentáltozásban, az átváltoztatás után, mint Krisztus testét, étel jellegű. Erre is megjegyzem azt, hogy papi életemben volt már olyan, hogy valaki megfeddett azért, mert a mikrofonban hangzott az, hogy tört az ostya, amikor áldozáskor magamhoz vettem. Úgy gondolom, hogy értem a szentséggel kapcsolatos tiszteletet, mégis ragaszkodunk a szentpáli tanításhoz és a II. Vatikáni zsinatnak a már idézett passzusához, hogy étel eledel jellegű Krisztus teste, amelyet magunkhoz veszünk. Még talán erről a gondolatról egy kicsit később is szó lesz. A következő gondolat a professzor úrnál a szentségi böjtnek a gondolata. Így ír. Attól fogva, hogy az eukarisztikus összejövetel önállósodott a magánházakban tartott szeretetlakomáktól, természetesnek tartották, hogy a testi és lelki felkészülést kifejezésre juttató böjt előzze meg a szentáldozást. Azt is tudnunk kell azonban, hogy a középkortól a misézés reggelre, ritkán délelőtre tevődött át. Vagyis nem este, nem úgymond ebédidőben, ahogyan a kezdeti időben a keresztények ezt tették. Így folytatja a professzor úr, így tudjuk megérteni, miért rendelkeztek úgy, hogy aki áldozni akar, annak az illető nap legelső étkezését jelentse a krisztusi kenyér magához vétele. A trienti zsinat elrendeli 1566-ban, hogy tilos a délutáni és az esti szentmise, ez alól csak a karácsony éjféli mise, valamint később a Szent Háromnap, nagycsütörtök, nagypéntek és nagyszombat eukarisztikus szertartásai a kivételek. Tehát aki szentáldozáshoz akart járulni, annak évszázadokon keresztül, éjféltől számítva böjtölnie kellett. Megjegyzem, ennek az lett a hatása, hogy egyre kevesebben járultak szent áldozáshoz. És hát természetesen az esti szentmisének az elhagyása is problémás lett sok-sok helyen. Persze ezekben a századokban nem volt még olyan a pap hiány, mint a 20. században. A 20. században a lelkipásztorok több egyházközséget is látnak el. Éppen ezért lehetetlen, hogy csak a reggeli vagy a délelőtti órákban történjék szentmise bemutatás. Később megjegyzi a professzor úr, a szentségi böjtöt az áldozás előtti 3 órára terjesztették, vagy inkább csökkentették. A zsinat után az új egyházi jog csupán 60 percet, 1 órát jelöl ki szentségi böjtnek, megjegyezve, hogy a betegeknek még ennyi sem, csupán 1/4 óra. Azt írja a professzor úr, hogy ne csodálkozzunk ezeken az előírásokon, ne furcsáljuk ezeket. A világegyház hatalmas szervezetének szüksége van eligazító szabályokra. Ezek a törvények azt akarták előmozdítani, hogy a hívekben tudatosuljon, ha vallásos életünk csúcspontját jelenti a kultikus étkezés, melyben Krisztussal személyileg egyesülhetünk, akkor jogos, hogy fölkészítsük rá testünket, zárójelben megjegyzi a professzor úr, gyomrunkat, és lelkünket egyaránt. Csak így fogja a krisztusi bőséges életet növelni bennünk a jelképes lakoma, mely a világtörténelem legnagyobb eseményét, Krisztus kereszthalálát és föltámadását adja nekünk. Megjegyzendő, hogy a szentségi bőjt az első szentmisére érvényes, a másodikra már nem. Az atyák is, akik több szentmisét mutatnak be, az első szentmise előtt kell megtartania a szentségi bőtöt, a második szentmisé előtt már magához vehet táplálékot is. Azt is megjegyzem, és ez fontos és lényeges megjegyzés, hogy a bőjt nem lehet az ember ellen. Nagyon sok testvérem, mondjuk magammal együtt, cukros beteg, ahol az étkezés kötelező, hogy az embernek ne menjen le a cukra, ne legyen rosszul. Éppen ezért az emberséges bőjt az, és azt hiszem, a zsinat utáni egy órás szentségi bőjt már az, tehát az emberséges bőjt az, amely ugyan föl is készíti testileg, lelkileg az áldozót Krisztus érkezésére, és mégsem olyan föltétel, amellyel elriadhatna a szent áldozástól. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szent miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Nem tudom, honnan jön, de hallom. Hallom, zúg, újra zúg a szél. Nem tudom, hová megy, de mégis visz, újra visz feléd. Hűséged, Uram, az égig, írgalmad a felhőkig ér. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelmet mindenre.
Apám és anyám előtt rég, benned már megszülettem én. Kezdettől a világ kezdetét, ott voltam szíved rejtekén. Ott voltam, mikor földre jöttél, és
keveset talán. És igen, Uram, az égig irgalmat a felhők igény. Ha gyenge volnék, akkor erősít kegyelme.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!